Élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem. a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A sporttörténelem adásában Virányi Zsolt, valamint beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa egy 40 évvel ezelőtti óriási sportélményről, sporteseményről fog egy begdöntőről beszélni. A sorrendet állítunk a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája mai nevén BL döntőjének színvonala alapján. Az 1986-os döntő a Steaua Bukarest Barcelona bizonyára a hátsó régióban foglal helyet. Ugyanakkor a kupasorozat történetének egyik legnagyobb meglepetése a román bajnok sikere volt. És ez még úgy is igaz, hogy a spanyol bajnok igencsak bukdácsolt, amíg megérkezett a sevillai döntőhöz. Igazam van a felvetésben? Szia,
teljesen,
Gábor.
Teljesen igaz, amit mondtál. Ugyanakkor nekünk magyaroknak több, mint érdekes, hogy a Steauát Jenei Imre személyében magyar edző irányította soraiban a 102-szeres román válogatott Bölöni Lászlóval.
Milyen út vezetett a két együttesnek a fináléig?
Az 1985-ös begdöntő a Juventus-Liverpool 1-0-ás olasz győzelemmel végződő mérkőzés.
Ez a Heysel tragédiája.
Igen, igen, a Heysel tragédiája. A találkozó előtt kirobbant verekedésben ugye 39 szurkoló vesztette életét, és a következő kiírásban az UEFA kitiltotta az angol együtteseket az európai kupa küzdelmekből.
Öt évig vagy három? Öt évig, nagyon súlyos büntetés volt,
de hát valljuk be egy utólag is, hogy hát jogos volt. Azért említsünk meg még valamit, hogy az egyik angol stadion katasztrófa után, nézőtéri katasztrófa után a Taylor jelentésben a brit kormány is foglalkozott ezzel, és tulajdonképpen azt mondja,
hogy 89-es
hogy onnantól kezdve át lett rend az angol pályákon, ami rendkívül fontos. Én ezt úgy gondolom, ugye levették azokat a kerítéseket, ugye, ami a pályára beözönlést. Ugye az egyik nagy probléma az volt, hogy ugye a menekülők be akartak a pályára özönleni, és ezeket az embereket oda nyomták tulajdonképpen a kerítéshez.
Amikor a Liverpool drukkerek közül a legrosszabb állapotban lévők, tehát részeg emberek, akik már úgy érkeztek.
Igen, igen, igen.
És ők megtámadták így a Juventus szurkolóit.
A brit szurkolók finoman fogalmazva se voltak egyébként kezes bárányok, ezt lehetett róluk tudni, és egy ilyen kiemelt mérkőzésen azért mondjuk ki, a vehemens olaszok is tulajdonképpen hát kaphatók voltak a nézeteltérés tetleges megoldására, de hozzáteszem, a britek voltak a ludasak ebbe a dologba, és hát a menekülő utat, mint ahogy az előbb említettem, sajnos lezárt a kerítés, és ezért történt. Tehát oda nyomták az embereket, és ezért tűnt a 39 haláleset.
Na de vissza a 86-os begdöntőhöz.
Tehát a szakemberek egyébként a BEC-ben a Juventust és a Barcelonát tartották a végső győzelemre és esélyesnek. A sorsolás során nem volt kiemelés, így fordulhatott elő, hogy a Porto és az Ajax az első fordulóban összekerült. A Barcelona gépezete eléggé nyikorgott, a legjobb 32 között csak idegenben szerzett góla jutott túl a Sparta Prahán, a Portoval szemben ismét csak az ellenfél otthonában szerzett gól döntött a javára. Az elődöntőben pedig a Göteborg tört borsot az orra alá, a svéd bajnokon csak 11-esekkel rágta át magát. Ezzel szemben a Steauának csupán egy rázós ellenfel akadt a negyed döntőben, a finn Lahti. A bukaresti első meccs 0-0 lett, a romániai árvíz miatt a Gence stadionban is állt a víz, helikopterek keltette légáramlással szállították a talajt, ezek után gól nélkül döntetlen nem is volt meglepetés. A visszavágon Lahtiban pedig a hótól kellett letakarítani a játékteret, a Steaua csak a 87. percben lőtt góllal jutott tovább.
A románok menetelésének volt magyar vonatkozása is.
Igen, a 8 közi jutásért a budapesti Honvéd jött szembe a Steauával a Fáj utcában, a Vasas pályán rendezték a találkozót, tehát a hazaiak Détári Lajos góljával 1-0-ra győztek, pedig a meccs előtt Komora Imre edző azt mondta, idézem, nyernünk kell, mégpedig nem is egy góllal. A Népsport szerint Bölöni eltűnt a mezőnyben, de néhány megoldása sejtette klasszisát.
Mi történt a bukaresti visszavágón?
A hazaiak Viktor Picurka és Máriusz Lakatos vezérletével 4-1-re lemosták a kispestieket. A kiesés nem feltétlenül mondható törvényszerűnek, mert ugyan a Steaua futballisták zöme adta a válogatottat, de a nemzeti együttes nem jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra, ellentétben a magyarral, amelyben számos honvéd labdarúgó is helyet kapott. Az is igaz, idézem a Népsportot, a Honvéd noha látszólag egyéni hibák miatt vesztett elsősorban, mint csapat bukott meg. A román sportul kritikusabban fogalmazott, úgy kerültek padlóra a kispestiek, hogy ilyen helyzetben az ökölvívásban illik bedobni a törölközőt.
A Beck történetében 8-szor, 8. alkalommal fordult elő, hogy olyan ország csapata szerepel a döntőben, amelynek földjén rendezik a találkozót. Emellett az eredményesség is a spanyolok mellett szólt, addig 3-szor nyert UEFA kupát és 2-szer kekket, vagyis kupagyőztesek Európa kupáját, de a Beck győzelem még sosem sikerült a Barcelonának. A vezetők nem fukarkodtak a siker érdekében épp emiatt. Ben Schusterék fejenként $6,500 prémiumért léptek pályára, az akkor azért irdatlan nagy mennyiségű
akkor
pénz
igen,
volt.
De ez ugye 40 évvel ezelőtt volt, azt nem tudom mennyivel kellene most megszorozni. A Steauának egyébként nem sok esélyt adtak, ráadásul a románok a meccsre készült hivatalos programfüzetnek sem örülhettek, mert a csapatot átkeresztelték Steaua de Budapest névre. A 0-0 után egyébként a Beck sorozat addigi történetében az 1974-es Atlético Madrid Bayern München finálé nem húzott gólt a rendes játékidőben, tehát hosszabbítás és 11-es párbaj a labzárta miatt nem került be a Népsportba, a televízión persze lehetett látni. Ettől függetlenül a következtetés helytállónak bizonyult, amit a helyszín tudósító küldött, idézem. Az esélyesebb, szinte otthon játszó Barcelona jelentős mezőnyfölénye ellenére nem tudott az első játékrészben igazi nagy gólhelyzetet kialakítani az egyetlen Schuster fejes kivételével. A Steaua a kontinens egyik legjobban védekező csapata rendkívül higgadtan okosan a talán csak egyetlen egyszer adódó lehetőségre kivárva játszott, és ez a kép a második játékrészben sem változott. A magyar sajtó egyébként elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy a linci edzőtáborban rendbe jönne Hanich Péter és Törőcsik András sérülése, mivel ugye világbajnokságra készült a magyar válogatott Ausztriában egy alapozó edzőtáborban. Nos, előbbi részt vetett a VB-n, utóbbi viszont már soha többé nem lépett pályára a legjobbak között. A május 9-i elemzésben, ami ugye a megdöntőre vonatkozott, a hozabítást illetően az NS kifejtette, a románok rendíthetetlenül játszották szemre cseppet sem tetszetős, de rendkívül hatékony védőjátékokat a gazdag kupa gyűjteményből még hiányzó Beck trófeára vágyó Barcelona viszont egyre fáradtabban küszködve még az ellenfél 16-osáig is alig tudott eljutni.
Ezek után mi történt a 11-es rúgások során? Ez itt ugye a sporttörténelem és az 1986-os Beck döntő. Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársát kérdezem.
A bukaresti kapus Helmut Dukadam, Alessanco, Ángel Pedrasa, Piqué Alonso és Marcos Alonso lövését is kivette, ezzel a 100 futballista kérdemelte a sevillai hős elnevezést. Jenei Imre edző a következőket mondta róla: Helmut Dukadam bebizonyította, hogy egyike Európa legjobb kapusainak. Persze az érdem közös, a csapat minden egyes tagja a maximumot nyújtotta. A Barcelonának ezen a mérkőzésen csak veszíteni valója volt, mi pedig csak nyerhettünk. A lélektani előnyt sikerült kihasználni. A Barcelona edzője Terry Van Eblos úgy vélte, edzői pályafutása a legnagyobb csalódása a megdöntő, idézem, 25 év után jutott be ismét megdöntőbe a Barcelona és megint elbukott, hiába támadtuk végig a meccset, aztán reálisan hozzátette, 120 percen keresztül a játékosaim tudásuk legjavát adták, a 11-esekre nem panaszkodhatom elvégre, mi is azokkal jutottunk a döntőbe.
Jenei Imre, a Steaua Bukarest edzője utólag elmondta, hogy mit látott a finálét megelőző edzésen, ez mennyire volt döntő, és mit látott?
Idézem a szakvezetőt, a játékosok először a szabadrugásokat gyakorolták, oldalról néztem őket, és szóltam is nekik, hogy rosszul rúgják, majd jöttek a 11-esek. A kapusunk nagyon jól védett, ezzel együtt büntető rugásra játszani hazardírozás. Sevillában Mihail Mazsaru, majd Bölöni László állt oda a büntetőponthoz, az edzéseken ők nagyon jól lőtték, a döntőben viszont mindketten hibáztak. Az volt a szerencsénk, hogy Dukadamnak nem lehetett gólt lőni, jól lehet nem indult jól a párbaj, a gond abból adódott, hogy le kellett adnom a bírónak a végrehajtók nevét. Ángel Jordanescu a csapat másodedzőjeként beállt az utolsó 15 percre, erről azért utólag annyit mondanék, hogy a hosszabbítás együtt majd 50 percet volt a pályán Jordanescu. A jó 11-es rugó Viktor Picurkát lecseréltem a szintén jó rugó Marin Radura, de a becseréltek nem akarták vállalni a büntetőt. Ekkor odajött hozzám Lakatus és Balint, és azt mondták: Imi bácsi, rúgjuk majd mi a 11-est. Meglátja, nem fogunk hibázni, milyenk lesz a becserleg, és önt is ünnepelni fogják. Mindketten berúgták. Tegyük hozzá, a történtek után a szakvezetőt nem is Jeneinek nevezték, hanem Zseneinek. Egy később interjúban Bölöni László azt is elmondta, idézem, a játékosokat nem érdekelte, hogy ki az edző, magyar vagy román, főleg, hogy a válogatottban is szerepeltek magyar nemzetiségű futballisták.
A sevillai hős Dukadam hogyan, miként értékelte a teljesítményét?
A 4, igen, jól mondom, a 4-11-est is hárító kapus szerényen nyilatkozott, nem én vagyok a legjobb kapus, és nem a Steo a legjobb csapat Európában. Úgy vélem, nálam jobb Schumacher és Arconada is. Nagy példaképpen Gordon Banks minden idők legjobb kapusa. A kontinens legjobb klubcsapatának a kijevi Dinamót tartom, hozzátette. Egész életemben arról álmodoztam, hogy egy nagy európai kupa döntőben én legyek a mérkőzés hőse. Ami a 11-eseket illeti ezen az estén, nem a rugók tévesztettek, sokkal inkább én találtam ki a szándékukat. A párbajt követően a spanyol kapus Urruti is gratulált kollégájának, a Sportul ezt a címet adta, idézem, drámai küzdelemben meggyőztes a Steaua. A cikk író kiemelte, hogy a csapat tagjai győzelmüket a román kommunista párt megalakulásának csütörtöki, tehát másnapi 65. évfordulójának tiszteletére ajánlották fel. A spanyol Diario reálisan értékelt, a dekoncentrált Barcelona elvesztette a Steaua ellenében a kupát. Az egyik játékos Munoz kicsit szomorú volt, nagyon kiegyenlített mérkőzésen két labdarúgást ízigvérő érző csapat harcolt egymással, a Barcelona is megérdemelte volna a kupát. Kovács István, aki az Ajax edzőjeként két beket nyert csapatával így vélekedett, a Steaua ugyan keveset támadott, de azokban benne volt a gól lehetősége. A második félidő jobb játékot hozott, végül is az eredmény azért igazságos, mert a pályán inkább az történt, amit a bukaresti csapat akart.
Dukálámról beszélünk, aki 4-11-est hárított, és hát a nagy bajszáról azért könnyen megjegyezhető volt, mint figura, ha már Schumachert is szóba hozta meg Arconadát, mert Schumacher még szintén könnyen megjegyezhető volt, Arconada inkább ott a 84-es EB-n a franciák elleni potyagóljáról, amikor becsúszott ott a hóna alatt a labda, de Dukádám ott egy világ megjegyezte, hogy 4-11-es hárít egy román bajszos román kapus.
Igen, a román medve. Igen, román medve, kicsit a mackós mozgása volt, ugye nagy darab, ami a kapusoknál nem feltétlenül baj, mert ugye, jó reflexe, igen, nagy tenyér, persze.
Hát nyilván egy gyereknek aztán minden tulajdonképpen ott olyan nagynak tűnt, és hát a lényeg az volt, hogy megfogta ez a román medvének becézett kapust, tehát Dukádám. A megdöntött követően a Népsport megkeresett néhány kapust, hogy mondják el, miként vélekednek a 11-es ölőről, kiket találtál az Arcanum segítségével.
Ez nagyon érdekes, ugye, mert magyar kapusokról beszélünk természetesen, tehát Gellér Sándor az aranycsapat tagja szerint, idézem, kalapat emelek előtte, bravúrja akár a rekordok könyvébe is bekerülhet. Anélkül, hogy kisebbíteni akarnám érdemeit, azt is el kell mondanom, hogy a spanyolok példátlanul gyámoltalanok voltak, serdülőmeccseken sem rúgják ilyen gyengén a 11-est. Az 1966-os VB-n a 3-1-es magyar győzelemmel végződő magyar-brazil hőse Gelei József szerint, idézem, Dukádám neve ezentúl egy lesz a 11-es hárítás művészetével. Amennyire csodálatos volt a kapus, annyira bírálandók a barcelonai végrehajtók. A 22-szeres válogatott Kacisz Béla így látta, szerintem 1000 kapus közül csak egyenek sikerülhet a megdöntőben 4-11-est hárítania, és a Steaua kapusa most ennek az egynek valhatja magát.
A 2024 decemberében 65 évesen elhunyt Dukádám már jóval a megdöntő után visszaemlékezve érdekes dolgokat említett. Mire gondoljunk?
Igen, beszélt a szétlövés lélektanáról, és idézem, aki veszíthet, az a rugó játékos lehet csak. Ha a kapus 11-esből szed be gólt, senki sem vonja felelősségre. Biztos voltam benne, hogy hárítani fogok. Nem tudtam, hogy mennyit, de legalább egyet meg akartam fogni. Meg voltam győződve, hogy sikerül. Minden edzés után külön készültem a 11-esekre. A spanyolok által a legjobban elvégzett büntető a második volt, mert azt laposan az alsó sarok felé lőtték. A többi már logikai játék volt. Az első 11-es kivédése volt a legfontosabb, mivel az elsőt a jobb oldalon védtem, azt hitték, hogy majd oldalt váltok.
A meggyőztes csapat tagja itt maga Nikolaj Ceausescu, a retteget román pártvezér is fogadta természetesen, ha teszem hozzá. A döntő után sok pletyka kapott szárnyra. Olyanok is, hogy a spanyol király egy autóval ajándékozta meg Dukádámot. Azt az autót pedig a kondukátor fia Niku vette el tőle.
Hát azért ezt árnyalta, ezt a dolgot Dukádám, tehát a lapok szerint a kapus konfliktusba keveredett Niku Ceausescuval, ő pedig a kezére lövetett, ám Dukádám erre így reagált, ez badarság, nem kaptam autót és lövést sem, illetve egy másik kocsit, igen, a megnyert döntő után a kommunisták jelentős jutalmakat ígértek nekünk, nem mintha azt kaptuk volna, amit ígértek, először úgy volt, hogy román gyártmányú motort kapunk, aztán ebből lett egy Dacia személyautó, abból egy ötkerekes meghajtású áró, szintén román gyártmány. Két hónappal a finálé után végül mindenki kapott egy Aro terepjárót, a gond az volt, hogy nem újakat adtak, korábban a hadsereg használta őket, tehát félig meddig kiszuperálták. A kapitányunkat, ugye ezt mondta Duka Dámstéván Jovánt, még nagyobb meglepetés érte, az ő Aroját több különböző autóból barkácsolták össze, nem igazán örült neki, bár mi meg voltunk elégedve, az Aro éppen megfelel egy birkapásztornak, jó áron el is adtuk nekik mindet.
Dukádámról azért mondjuk el, hogy nem volt szerencséje.
A szülőfalujába ment ünnepelni, Szemlakon egy átvonatott éjszaka után barátaival horgászni ment, ám megbotott, és az esése után nagy fájdalmat érzett a jobb vállában, Bukarestben 4,5 órás érsebészeti műtéten esett át, később próbálkozott a védéssel még, de képtelen volt szevillai formáját visszanyerni. A vezetők nem voltak szívbajosak, elküldték a csapatból. Ezt mondta Dukádám ekkor, kirúgtak a hadseregtől is, mert Ceausescu azt mondta, ha nem tudok focizni, a hadseregben sem maradhatok. El sem hittem. Lelkileg hatalmasat zuhantam.
A 102-szeresen román válogatott Bölöni László Jenei Imre tavalyi halálakor megosztotta az emlékeit, ezt is megtaláltad a Nemzeti Sportból.
Idézem, amit mondott, nyilatkozott a Nemzeti Sportban. 4 éven át laktunk egymással szemben a román hadsereg apartman házában, amikor az edzőm volt a Steaua-nál. Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak. Nehezen értette meg az edzői felfogását. Csak a saját csapatával foglalkozott, azt mondta, számomra ti vagytok a legjobbak, bízom bennetek, szabadságot adok a pályán és a pályán kívül is, mert akkor tudjátok a legdobb teljesítményt nyújtani, ha felszabadultan játszotok. És valóban annak a csapatnak kellett ez a fajta bizalom. Jenei Imre nem akarta szabályozni minden percünket, nem tiltott meg semmit, de nem is kellett, mert mi szégyeltük a legjobban, ha nem tudtunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyet Imre támasztott velünk szemben, és mi, ez a különleges közösség is magával szemben.
A sporttörténelem mai adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az 1986. május 7-i BEC-döntőt, bajnokcsapatok Európa kupája döntőjét, mai nevén BL döntőt, labdarúgásról van szó, ezt idéztük fel, ugye 0-0 volt Sevillában, Ramon Sánchez Pizjuán stadionban, 70 ezer néző előtt a legendás francia Botró volt a játékvezető, Steaua Bukarest, Barcelona 0-0, 11-esekkel 2-0-ra a Steaua Bukarest győzött, tehát a román bajnokcsapat, melynek kezdő 11-je akkor így nézett ki, Dukádám a kapuban, Jován, Bumbescu, Belodedic, Barbulescu a védelem, aztán Balán, Bálint, Mazsejáru, Bölöni, Lakatus, Picurka, aztán a cserék közül ugye akkor még csak 2 csere volt, Jordanescu és Radu állt be, utóbbi például a 107. percben a hosszabbításban, ahol szintén nem született gól, a Barcelonában pedig Urruti volt a kapus, Gerardo, Migueli, Alessanco, Julio Alberto a védelem, Viktor, Schuster, Pedraza, Marcos Alonso, Archibald, Carrasco a kezdő 11-it, Moratája a 85. percben, majd Pichi Alonso a 106. percben állt be, és ahogy te is utaltál rá, Terry Venables volt a sevillai Barcelonának, mint a sevillai BEC döntőben szereplő Barcelonának a vezetőedzője, tehát egy angol, a Steaua Bukarestnél pedig Jenei Imre. Köszönjük a figyelmet, folytatás egy hét múlva ismét a sporttörténelem adásában, és szerintem akkor is lehet, hogy labdarúgásról beszélünk, viszont hallásra. Virányi Zsoltot hallották Turi Gáborra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. If someone said 3 years from now you'd be long gone, I'd stand up and punch them out, 'cause they're all forever and ever. Who knew?